Földváriné Kisréka a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most itt felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Az 56-os forradalom után kivégzéssel zárult megtorló perek feldolgozása után most a 45 és 56 közötti időszak törvénysértő pereinek feldolgozása következik. Legfőbb ügyészséggel, kúriával közösen. Tehát akinek erről tudomása lehet, az mind benne van. Honnan szereznek adatot majd?
Hát ez egy jó kérdés, ugyanis amikor az 56-os pereket csináltuk, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy igazán agyonkutatott, jól feldolgozott korszak, és a megtorló pereket is már sokan kutatták, tehát ott igazából csak össze kell majd gerebnézni azt, amit tudunk. Most ehhez képest a 3 év kutató munka, tehát ami az 56-os perekre vonatkozik, és csak a kivégzéssel végződőkre. Átnéztünk 110 000 oldal iratanyagot, peranyagot. Találtunk olyan 56-os pert, ami halálosítélettel, kivégzéssel végződött, amiről ugyan a helyiek, tehát a kecskeméti levéltárosok tudtak, de valami miatt nem került bele, ha tetszik, az országos kánonba, az országos nagy összefoglalókba. Amikor tovább mentünk, és elkezdtünk az úgymond nagyidős perekkel foglalkozni, tehát azoknak az embereknek a pereivel, akiket nem végeztek ki, de életfogytiglanra ítéltek, vagy legalább 10 évnél nagyobb börtönbüntetésre, ez több mint 1000 ember. Akkor arra jöttünk rá, hogy megint csak egy nagyon sokszor alig kutatott, meg nem forgatott iratanyagba botlunk. Tehát, hogyha az 56-os ügyek, amik ennyire benne voltak, azért mindig a szem előtt voltak, ha részletekben megyünk, és az egyedi ügyekre koncentrálunk, akkor azt látjuk, hogy nem voltak földolgozva, nem voltak összegyűjtve, kik voltak a nyomozók, kik voltak az ügyészek, kik voltak a bírák, kik voltak a népbírák. Ezeknek az életútja nem volt feldolgozva, pedig ez 56, akkor valóban nagyon jó kérdés, hogy mi van a sokkal nehezebben kutatható 56 előtti anyaggal. Tulajdonképpen azt se tudjuk pontosan, hogy hány embert végeztek ki 1945 után Magyarországon. És akkor nem csak a politikai ügyekről beszélek, hanem úgy általában. Végeztünk egy alapkutatást, a büntetés végrehajtási intézet nyilvántartásával, meg egyéb nyilvántartások összevetésével. Most azt mondjuk, hogy körülbelül 1220 embert végeztek ki 45 89 között Magyarországon. Ebben vannak politikailag, vannak köztörvényesek, van, akikről ma nem tudjuk megmondani, hogy valójában köztörvényes volt-e, vagy igazából politikai volt, csak köztörvényes okok miatt végezték ki, tehát hogy a mi törvénysértő volt-e a per, és van benne, mint egy 300 háborús és népellenes büntet miatt kivégzett ember, akik között vannak valóban háborús és népellenes bünteteket elkövetők, és vannak olyanok is, akiket már ilyen indokkal, de valójában a kommunista hatalom átvétel a maga politikai érdekei mentén ítélt el és végzett ki. Szóval borzasztó bonyolult a történet. Néha a nagy koncepciós, a nagy ügyeknek sincsen meg az iratanyaga, tehát hogy egy abszurd példát említsek, volt egy koncepciós per, a Húsért ügy, aminek az iratanyagát az ítéletnek egy részét azt a Magyar Rádiónak az irattárában találták meg a kollégák, mert hogy ugye a rádió foglalkozott vele, de se az állambiztonsági levéltárban nincs meg az anyag, se a fővárosi levéltárban, se a bíróságokon, törvényszékeken. Van, aminek kiselejtezték az iratanyagát, tehát borzasztó, bonyolult egyáltalán megtalálni azt a dokumentáció mennyis alapot, amiből aztán utána a földolgozást el lehet végezni. Szóval... Na, ingoványos és nehéz terület.
De abban legalább bízhatnak, hogy a nyilvántartások annyira pontosak, hogy a nevek azok egy valós személyhez kapcsolódnak?
Ugye ez is nehéz, hiszen pontosan az 50-es években, de hát még 56 után is ugye nagyon sokszor álnéven temettek el embereket, tehát a kivégzettekről a valódi neveket sem tüntették föl.
Plusz tömegsír.
Plusz tömegsír. Plusz az is kiderül, sokszor ugye az sem, pont, az sem derül ki, csak az ember érzi azt, hogy itt nem egyszerű halálok van. Mondok egy példát, a főutcában 1952, tehát a főutcai börtönnek, fegyháznak az irat, belső iratanyagában van 8 név egymás után, 1952-ből, novemberből, ugyanazon a napon 8 ember szívszélütésben meghal egymás után. Ezek mind 20 és 30 év közötti fiatalok. Egyikőjüknek a neve sem valós név, hanem utána más nyilvántartásokból, más adatokból össze tudjuk olvasni, hogy kik azok az emberek, akik akkortájt hallhattak meg, akkortájt temethették el őket, és akkor megpróbáljuk az álneveket és a valós személy azonosságokat összekapcsolni. Tehát van nehéz feladat ebben a történetben. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan kérdés, hogy itt vagyunk 30 évvel a rendszerváltás után, és tulajdonképpen nincsen egy megbízható, kézzelfogható könyvünk, nyilvántartásunk, adatbázisunk, bármi, ami a nagy közönség, vagy akár a szakma számára utolérhető, hogy a legfontosabb törvénysértő ügyekben, a kivégzéssel, halállal végződő törvénysértő ügyekben kit, mikor, miért ítéltek el, mi a sorsa, hol van eltemetve, és kik voltak azok, akik a bitófára juttatták ezeket az embereket.
Fognak-e valamilyen különbséget tenni a nyomozó szervek, rendőrség, ügyészség, meg a bíróság tevékenysége és felelőssége között?
Itt egyelőre még nem is a felelősség kérdése ez a történet vége, hanem önmagában az adatoknak a föltárása. És hogy az elején mondtam, az a borzasztó nehéz, hogy vannak nagyon világosan politikai ügyek, amiben konszenzus van, hogy politikai ügy. De mi van akkor, hogyha valakiről jelen pillanatban annyit tudunk, hogy gyújtogatásért ítélték halálra? Ez ugye egy köztörvényes történet. De hogyha utána megyünk az anyagnak, és hogyha megvan az iratanyag, tehát ha szerencsénk van, és van iratanyag, akkor nem csak a sajtóból kell dolgoznunk, akkor mondjuk kiderül az, hogy ez a gyújtogatás, ez valójában egy kulák per volt, ahol az illetőt, és ezből nem egy van, tehát én most egy típus történetet mondok, ahol az illetőt valójában azért ítélték halálra, mert azzal vádolták, hogy fölgyújtotta a TSZ földjét. Aztán utána, hogyha még nagyobb szerencsénk van, és akkor most már egy konkrét példát mesélek el, egy Békés megyei történet, ahol végül is az vezette nyomra a kutatókat, hogy megtaláltak egy olyan feljegyzést, amiben a helyi AVH ír a központi budapesti AVH-nak, hogy megtaláltuk azt a helyi megyei bíróság elnökével beszéltünk, megtaláltuk azt a bírát és azokat a laikus népbírákat, akik vállalják az ügyet, és akik garantálják, hogy másnapra halálos ítéletet hoznak, és ki is végzik az ítélet végrehajtását, és ezen a paraszt emberen másnap estére véghez viszik. Tehát előre be van ígérve a halálos ítélet, és akkor innen lehetett visszamenni, hogy tulajdonképpen ez egy még megfélemlítési per volt a helyi kulágság, a helyi parasság ellen, ahol előre meg volt írva az ítélet, és utána már különböző iratokból és visszaemlékezésekből rekonstruálni lehetett, hogy az adott ügyben az igazságügyi minisztérium folyamatosan telefonált le, és forró drótot tartott a helyi bírósággal. De ehhez az kell,
hogy
legyen egy feljegyzés, legyenek családtagok, tehát a helyi emlékezet őrizzen valamit, amiből el lehet indulni, hogy itt egy, valójában egy koncepciós ügy van a háttérben. De hogyha egy másik esetben nem találok semmi más, csak azt, hogy az illető gyújtogatását elítélték, akkor ott van a történész, és szétteszi a kezét, hogy mi az, ami ebből az igazság. És mondjuk be is vallja, hiszen azért tudjuk, hogy az 50-es években egy beismerő vallomást kicsikarni, az nem volt olyan borzasztó nehéz. Tehát nem tudjuk, hogy mit vallattak be vele, mi az, amit az AVH csak hozzáírt, és mi az, ami valóban megtörtént. Tehát borzasztó nehéz, az sok esetben nagyon nehéz az egyes ügyeknek a megítélése. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy amit viszont meg lehet csinálni a fennmaradt iratanyag alapján, hogy ahol látjuk, ott azt leírjuk, hogy bármilyen folyamatnak kik voltak a fogaskerekei, a végrehajtói, és ez azért is nagyon fontos, mert fogunk látni egy kontinuitást, hogy kik voltak azok az AVH-sok, kik voltak azok az ügyészek, kik voltak azok a bírák, akik 1945-től kezdve különböző ügyekben, aztán az 50-es években folyamatosan jelen vannak, 56 után is, aztán majd a konszolidáló, úgynevezett konszolidált Kádár rendszerben is befutnak egy pályát, és kik azok, akik majd aztán csak 56-ban Kádár homonóvuszaiként kerülnek be az igazságszolgáltatásnak csúfolt megtorlógépezetbe.
Van olyan hipotézisük, hogy akik 45-től 56-ig jól teljesítettek, azok valószínűleg a forradalomban is idézőjelben jól teljesítenek, meg utána a kádári konszolidációban is, tehát őket sokáig fogjuk látni a történetekben?
Egyelőre, ugye, mint a kutatásnak az elején vagyunk, ezért nem mondanék végeredményt.
Ez de csak azért hipotézis.
De néhány dolgot látunk. Ugye az 56-os kutatásokból azt látjuk, hogy nagyon sok új ember van. Tehát nagyon sokan vannak az 56-os megtorló gépezetben, főleg ügyészek, bírák, akik már az 50-es éveknek a káder termelése folyamán kapnak valamilyen gyors tarpaló, ez a Bírói Ügyészi Akadémia, ami egy egyéves iskola volt, és kapnak ugyanolyan értékű papírt, mint egy 5 éves jogi egyetem elvégzése. No, ezek az emberek az 50-es években kerülnek be a rendszerbe, nagyon sokszor a politikai rendőrségtől, tehát az ÁVÓ-tól kerülnek át a jogszolgáltatás területére, és 56-ban nem egy olyan ügyészünk, bíránk van, akik miközben benne vannak egy-egy megtorló perben, aközben mondjuk az államvizsgát teszik le. Tóth Ilona pert szoktam emlegetni, a Tóth Ilona pernek az ügyésze a Molnár György, harmadéves joghallgató akkor, amikor közben ugye halálosítéletet kér Tóth Ilonára és társaira. Van, aki soha nem tudja befejezni az egyetemet, ilyen is van. Tehát van egy nagy, van, akik 1-2 éves jogi tapasztalattal kerülnek a megtorló perek közelébe, és kérnek halálosítéleteket, vagy osztanak halálosítéleteket. És van egy másik csoport, ő nekik is különböző történeteik vannak. Vannak olyanok, akiket már 45-ben népbíróként vagy ügyészként látunk a porondon. Körülbelül 20 olyan szemét tudunk most már azonosítani, akik 45-től kezdve folyamatosan benne vannak a rendszerben, tehát ők azok, akik többszörösen is jól teljesítettek. Aztán vannak olyanok, akiket 53-ban, amikor ugye az ugye munkásmozgalmi ügyeket elkezdik felülvizsgálni, tehát egy ilyen csak a szocialista perekre, vagy a kommunista perekre vonatkozó felülvizsgálatok elindulnak, akkor ezeket az embereket félreállítják, 56-ban pedig visszahívják, vagy 56 után, hiszen káder hiány van az igazságszolgáltatásban. Tehát különböző mintázatokat tudunk kirajzolni, ahol a legnagyobb a kontinuitás, az nyilvánvalóan a politikai rendőrség. Tehát ott a kádárék gyakorlatilag nem tudtak cserélni, a régi garnitúrával csinálják végig a megtorlást is.
Van-e arról tapasztalatuk, hogy az úgynevezett helyi emlékezet, amit az előbb is említett, az mennyire megbízható? Arra gondolok, hogy az ember hajlamos bízni a mindenkori hatóságban, ameddig az közvetlenül ellene nem fordul. Magyarán elhiszik az emberek, hogy a másik a kulákhoz gyújtogat, ameddig nem őt gyanúsítják azzal, hogy gyújtogat.
Hát nehéz kérdés, mert azért ugyanakkor ugye az 50-es években, hogyha, és ez 56-hoz is vezet, hogyha azt nézzük, hogy mi vezetett 56-hoz. Az vezetett 56-hoz, hogy lényegében 56-ra szinte nem volt a társadalomnak olyan rétege, amelyet a rendszer így vagy úgy ne sértett volna meg. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 400 ezer paraszt ember ellen indul eljárás, ez nem csak a kulákokat, tehát nem volt annyi módos gazda, tehát ez már nem csak a kulákokat érinti, hanem érinti azokat a kis középparasztokat, akiket kuláknak minősítettek, kuláknak bélyegeznek, érintette azokat a szegény parasztokat, akiknek 45-ben földet adtak, majd 48-ban a TS szervezéssel elvették tőlük a frissen megkapott néhány hold parcellájukat. Tehát itt azért van egy olyan, volt egy olyan kollektív társadalmi tapasztalat a Rákosi rendszerrel szemben, ami a terrort, a diktatúrát, az erőszakot hordozta a közösségi emlékezetben. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan ezért, mert hiszen olyan sok társadalmi réteg csoportot érte sérelem az 50-es években, itt azért picit talán homogénebb az emlékezet, de hát leginkább az a baj, hogy már nagyon-nagyon messze van. Tehát
nem élnek azok, akik mesélhetnének róluk, a gyerekeik élnek még.
A gyerekeik élnek, az egy másfajta, de nagyon fontos tapasztalat, és hát ugye, ami nagyon nehéz, hogy a korabeli, tehát a politikai rendőrség, tehát az elnyomó hatalom által a saját érdekei mentén gyártott dokumentumokból, meg a korabeli propaganda sajtóból, amelyik ugye szintén a hatalom érdekeit szajkózta, ebből hogyan lehet egy valós történetet föltárni, de azért itt megint azt mondom, hogy a helytörténészeknek a munkája, a 89 utáni sajtóban megjelent írások hihetetlenül fontosak, mert 89-ben, 90-ben még élt az a generáció, akiknek közvetlen személyes tapasztalatai voltak az 50-es évekből, nagyon sokszor elmondták. Persze az emlékezet az mindig más, mint a történelem, az más a reflektál, de azért mondok egy példát, hogy megvilágítsam, hogy miről van szó. Van egy fegyverrejtegetési ügy, ahol fegyverrejtegetésért és gyilkosságra való felbújtásért kivégeztek valakit. Ez megint csak egy köztörvényes ügy, éppen emiatt kiesett a semmiségi törvényeknek a köréből is, tehát az illető nincsen rehabilitálva. A peranyagból nem nagyon lehet tovább menni, hiszen mindent bevallott. Viszont a helyi történet, a helyi emlékezet megőrizte, és a helyi sajtó pedig 90 után megírta azt, hogy azt a fegyvert az ávó hogyan rejtette el az illetőnek a telkén, hogy ő egy kulák, egy módos gazda volt, akit kulágnak bégeztek, egy helyi kisgazda, megbízható, meg hiteles, népszerű kisgazda személyiség volt, és hogy milyen furcsa, és ez már a perből is kiderül, milyen furcsa, hogy azok az emberek, akik valójában állítólag a gyilkosságot elkövették, no azok nem kaptak halálosítéletet, ez a felbújtó pedig halálosítéletet kapott. Tehát az, hogy mi a koncepciós elem, mi a valós elem, azt nagyon sok mikro adatból lehet összeilleszteni, és akkor kapunk valamilyen képet, ami nem biztos, hogy a valóság, de mindenképpen tudja árnyalni azt, amit a dokumentumok, tehát az ÁVU által ránk adott dokumentumok tükröznek.
Mit lehet várni egy ilyen viszonylag régi időszak történetének kutatásából? Nincs már kit kárpótolni, mert alig, hanem akik sértettek voltak, akiket megöltek, azok biztos nem élnek meg. Ma már a leszármazóik se nagyon talán. Információs kárpótlásról van szó? Hogy tudjuk, hogy mi történt?
Részben információs kárpótlás, részben pedig én azt gondolom, hogy minél inkább mélyre ásunk, annál inkább arcot kap a történelem. Ezt hihetetlenül fontosnak érzem, hogy tehát ha azt mondjuk, hogy 400 000 paraszt ember, azt nem tudom megfogni. Hogyha azt mondom, hogy Molnár Sándor körös tárkányi paraszt ember, és az ő története, azt meg tudom fogni, az átélhető. És minél inkább átélhetővé válik a történelem, annál inkább közelebb hoz. És azt gondolom, hogy ezek a kutatások, akár pró, akár kontra, tehát akár, hogy mondjam, átélhető történeteket, pozitív történeteket, áldozott történeteket mesélünk, akár a végrehajtói oldalról, tehát olyan történetek, amikkel nem tudunk azonosulni, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy hogy lehet elbukni, hol lehet egy diktatúrikus rendszernek a részévé válni, és aztán azok a történetek, amelyek meg egyszerre az élet valamelyik szakaszában áldozott történet, a valamelyik szakaszában pedig együttműködő vagy a rendszert kiszolgáló történet, ezek szerintem gondolkodásra is sarkalnak. én tanítok egyetemen, és azt érzem, hogy minél inkább tudom személyes dilemmákra, döntési helyzetekre, sorsokra fordítani a nagy történelmi összefüggéseket, annál inkább meg tudom ragadni a hallgatókat. Szerintem ez nagyon fontos.
De ki jöhet belőle egy olyan történet, ahol a rossz a végén elnyeri méltó büntetését, a jó meg lehet, hogy meghalt, mert megölték, de valami kárpótlást kap? Vagy a történelem ennél bonyolultabb?
Hát részben a történelem ennél bonyolultabb, és a totális diktatúrák nagyon sokszor nem hagytak tiszta történeteket. De ahol mondjuk úgy, hogy tisztább a történet, és az áldozat egyértelműen mártír, és hogyha egy picit talán olyan régies, és ma olyan zavarva ejtő kifejezést használok, hogy hős. Nem nagyon szeretjük ezt használni, mert hogy nagyon kevés hősies történetünk van, de vannak hősies történeteink, vannak ellenállás történeteink, vannak áldozat történeteink. Ezeket föl lehet mutatni. Egy történésznek persze elsősorban a feladata az, hogy minél hitelesebben és sokrétűbben tudjon egy történetet bemutatni. A társadalomnak meg az a feladata, a közvetítőknek, a tanároknak, az újságíróknak, hogy segítsen ezeknek az értelmezésében. Én azt gondolom, hogy erre van mód, és egy ilyen kutatás az mindenképpen egy erkölcsi elégtétel is, egy történeti kárpótlás is, és segít, hogy minél pontosabban és árnyaltabban lássuk a közelmúltunk történetét, hiszen ez nincs olyan messze.
De arra tud segítséget adni, hogy egyáltalán milyen kérdést kell majd föltenni, hogy a kép, amit a történészek kutatásai alapján látunk, az arra ad választ, hogy milyenek vagyunk mi magyarok, vagy arra ad választ, hogy kik között élünk mi magyarok, vagy hogy miért ez történt velünk magyarokkal, vagy melyik kérdésre ad választ?
De elsősorban arra ad választ, hogy mi történt velünk. Meg arra ad választ, hogy a történelem az nem egy régmúlt, lezárt dolog, ennek vannak velünk élő következményei. Meg van felelősségünk a történelemmel kapcsolatban, meg az előttünk járó generációkkal kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú kutatás, mint amit mi csinálunk, elsősorban erre ad választ. A másik pedig arra, hogy bármilyen történelmi helyzet van, bármilyen szűkös a mozgástér, mert a diktatúra az nem ad túl sok mozgásteret az egyénnek, de az egyén mindig formálja a történelmet, és mindig formálja a saját életét is. Tehát ha mi ezekre a döntési pontokra, a döntési helyzetekre rá tudunk világítani, akkor azt hiszem, hogy azt is meg tudjuk mutatni, hogy hol van az embernek a helye a nagy struktúrákban, a történelemben. Mert mindig, tehát minden mozgástérben, minden kényszerpályán van mozgástér, és azt hiszem, hogy ezt nagyon jó személyes történeteken keresztül végelemezni.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.